Tehát a mai témánk az a bizonyos gazdálkodás és szolgálat a családban. Tehát ezzel, ezt járnánk körül, ezzel foglalkoznánk. Mit jelent, hogyan kell megvalósítani a közös gazdálkodást, a közös hát együttműködést a család fenntartása, fejlesztése érdekében. És én direkt szándékosan gondoltam, nem egyszerűen csak a gazdaság, gazdálkodás oldaláról megközelítenem szolgálatot is, úgy gondoltam érintenünk kell, hogy hogyan szolgáljunk egymásnak a családban, és itt már az apa-anya szerep is előtérbe kerülne, ahol persze vannak gyermekek, ott az egymás felé és az feléjük való szolgálatról is kell, hogy szót ejtsünk. Azt hiszem megállapítható, nem a héten megértett dolog ez, gondolom, eddig is tisztában voltunk azzal, hogy csak akkor tudja egy család élén az apa és anya, a férj, feleség ellátni a rájuk bízott feladatot, hogyha ők azt összhangban, egymással összhangban működve akarják megvalósítani, véghez vinni. Tehát alapvető szükséglet az, hogy összhangban legyenek egymással. Hogy hogyan lehetséges ez, mit jelent ez, erről is fogunk gondolkodni. A feladatok elosztása, időbeosztás, az anyagiak felosztása, azokkal való bánásmód, azok kezelése, gazdálkodás, ezek komoly kérdések, már csak annál fogva is, mert nem egyszer azért konfliktus teremtő helyzeteket hoznak ezek a dolgok. Tehát nem kevesekkel fordul az elő a házasságban, hogy ismerik mi az, hogy hát azon vitatkozunk, na most kinek mi a dolga, mi az asszonyé, mi a férfié, van-e férfi munka, van-e női munka. Én gondolom, hogy van, csak néha nehéz megmondani, vagyis átlátni, hogy melyik kié. Ténylegesen várunk egymásra, szidjuk egymást, miért nem csináltad meg, te dolgod lett volna. Szóval konfliktusokhoz tud vezetni. Aztán az is konfliktushoz vezet, mikor feltesszük egymásnak a kérdést, hogy na mire költötted a pénzt, miért vette olyan drága cuccot, miért vettél azt, amit nem beszéltünk meg, miért abba fektetted bele a pénzt, amiről nem egyeztetünk. Szóval sok minden előjön. Aztán lehet, hogy a feleség egyszer-egyszer oda teszi a férje orra alá ezt a kijelentést, hogy hát azért más férfi többet keres, mint te, igyekezhetné jobban, keres már jobb munkahelyet, több pénz kell a házhoz, persze, hogy nincs pénzünk, mert te ilyen keveset hozol haza, vagy épp a férj mondja a feleségnek, hogy én dolgozok eleget, menjél te is, keres magadnak munkát, és legyen fizetésed. Vagy aztán a férfi ugye hajlamos ezt is mondani a feleségének, hogy a háztartásban végzett dolgaival kapcsolatosan, hogy más nő ügyesebb nálad, gyorsabban elvégzi, mi az, hogy te nem jutsz a dolgaid végére, hogy nálunk sosincs rend, hogy nálad nincs melegétel rendszeresen, hát miért van ez, más nők ügyesebbek. Szóval ugye konfliktus teremtő kérdések, nem? Hát ezt bizonyos területeit én is ismerem ennek. Szóval foglalkoznunk kell ezekkel, én úgy véltem, hogy nem lesz haszontalan, és tényleg azon gondolkodjunk el, hogy hogyan lehetséges megvalósítani azt, hogy összhangban dolgozzunk a család békén, a család fennmaradásán, fenntartásán, fejlődésén. Mit jelent ez, mit kell mindkettőnknek megértenünk, és én mindjárt azzal is szeretném folytatni, hogy át kell gondoljuk, hogy a káoszból, amit sokszor teremtünk a gazdálkodása, az időbeosztása, feladatok elosztása körül, azt abból hogyan is lehet kilábalni, milyen kiút van ebből. Az egyik dolog az, amit már Attila nagyon szépen hangsúlyozott nekünk az előadásában, hogy a két én helyett van egy mi. Tehát a két külön kassza helyett van egy közös kassza. A két enyém helyett van egy közös, vagy az enyém tiéd helyett van egy közös miénk. erre nagyon fontos figyelmet fordítani, hogy minden dolog, amivel bírunk, valahogy a közös tulajdonunkat képezi, közösnek kell tekintenünk. De sajnos ez a csúf dolog is már jelen van a világunkban, hogy vagyoni szerződést kötnek egymással a házas felek, akár már a házasság kötésükkor, aztán később biztos vannak, akik később érzik, hogy billeg a mérlegnyelve, hát bebiztosítják magukat még a válás előtt ezzel a szerződéssel. Nagyon fájdalmas dolognak tartom. Szóval így kell felfognunk a házasságunkban az közös életünket, hogy a miénk. Minden a miénk, minden kettőnkre bízatott, mindkettőnknek egyaránt a családban ugyanúgy kötelességei vannak. Aztán ezt meg kell beszélni, hogy melyikünk mire terjed ki, melyikünk milyen képességekkel bír, és azok alapján mi az, ami rászabott feladat, de erre együtt kell eljutnunk. Együtt kell eljutni. Azt hiszem, a közös életünk ezen területeire is igaz az, hogy megpróbálunk elsőre, hogy rutinból megpróbáljuk fölépíteni rutinból a közös életünket a pénzkezelésbe, és hogyha az a bevett szemlélet a mindkettőnk családjának, hogy általában ezt a férfi kezeli, akkor rutinosan az ifjú férj veszi kezébe a kasszát. Hogyha az, hogy a anyuka kezelte otthon, és akár mindkét esetben, mindkét félnél, akkor itt is a feleség véli úgy, hogy ő bír ezekkel a képességekkel, hogy neki kell. És aztán lehet, hogy maradhatna is a feleség kezében, csak éppen az is elmulasztódik, hogy mondjuk mindketten egyaránt beleszólhatnának a pénzkezelésbe, a pénzbeosztásba, a pénzszerzésbe, hogy mind együttesen hoznák a döntéseket. Tehát lehet, hogy egyikünk viszi véghez a dolgokat, egyikünk a kivitelező, de a szervező, a megalkotó, a tervező, az előkészítő munkában mindkettőnknek egyaránt helye van. Mindkettőnknek ott jelen kell lennie. Szóval meg kell értsük azt, hogy nincs enyém és tiéd, hanem mindenünk közös. Ezt az én szüleim esetében könnyű volt megérteni, mert egy szál semmivel házasodtak össze, és egy albérletbe költöztek, és én egy albérletbe születtem. És aztán a sok munkájuknak köszönhetően lett sok közös javuk. Mi már nem egészen így indultok a feleségemmel, mert az én szüleim az a generáció, akik úgy dolgoztak az 50-60-as, 70-es években, meg az ő szüleik a 40-es, 50-es, 60-as években, hogy az volt az alapvető szemléletük, hogyha nekünk nem volt, hát akkor a gyerekeinknek legyen. Hogy ők ne ismerjék azt a nélkülözést, amit mi. Nem tudom, ők jártak-e jobban, vagy mi, ahogy indultak. De ahogy megbecsülik ma a fiatalok a javaik, a szüleiktől nyert javaikat, az nem azt mutatja, hogy igazán megtanultak volna azért hálásoknak lenni. És összeházasodnak, beleviszik a házasságba a maguk kis vagyonkáját, és aztán kuporgatják, őrizgetik, mint továbbra is a sajátjukat. Holott közös, holott annak össze kell olvadnia. Az teljesen egyé kell, hogy váljon. Úgy gondolom, ehhez az kell, ami a következő lépés lenne a dolgok rendbetételéhez, hogy az anyagiak tekintetében mindkettőnkben ki kell alakulni egy komoly szemléletnek, különösen, ha Isten félő az ember, vagy a pár, az, hogy hátrébb kell szorulni az értékrendünkben az anyagiaknak. Akkor vagyunk hajlamosak arra, hogy kicsit túlhangsúlyozzuk, hogy melyikünk mennyivel bír, mikor az is túlhangsúlyozott az értékrendünkben, nekünk anyagiakra van szükségünk az élethez. A Biblia azt mondja a Máté 6:24-ben, hogy nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak. Nem lehetek egyszerre Isten félők, egyszerre Isten szerető és Isten félő, Isten szolgáló emberek, Istent az életetekkel megdicsőítő emberek, és ugyanakkor a mammonnak, a világnak, a világi javaknak élő, azokért rohanó, azokat felmagasztaló, azokkal pazarlóan bánó emberek. Nem lehettek. A kettő ellentmondásban van egymással, teljességgel. Az anyagiak miatti konfliktusok nagyon általánosak. Van egy kérdőív, amit majd a kezetekbe fogtok kapni az előadás végén. Ebből a könyvből, amiben van 5 pontba szedve, hogy általában az anyagiak miatt milyen helyzetekben szoktak problémák kialakulni közöttünk. Azt mondja, hogy az anyagiakkal bírva, az anyagiak kezelésében, ha a kommunikáció hiánya általános, ha nem kommunikálják le egymás között, hogy hogyan is osszák be a pénzt, és mire, és az egyéb javakat is hogyan használják fel, és hogyan bánjanak a közös ingatlan vagyonnal, akkor könnyen problémák adódhatnak. Ugye az egyik fél megvesz valamit, az egyik fél bevásárol, és a másik megharagszik rá, és ezek inkább nagyobb dolgok, nyilván nem a vajkrémről van szó, vagy a margarinról. Ez nagyon kellemetlenül tud elsülni, egy probléma. Kevés olyan házas társ van, aki a társának a nagyobb kiadását teljesen szó nélkül le tudná nyelni. Amikor mondjuk 10 000-re rúghat a kiadás, most mai fizetések mellett gondolkodva. Vagy amikor nagyobb összegünk egybegyűlt, és csak úgy kivesz az egyik, hozzányúl, és elkölt belőle. Igen, komoly tehertétel ez a párkapcsolatnak, úgy gondolom. Igen, komoly tehertétel. Tehát le kell kommunikálni, hogy mikor mire akarunk költeni. Mikor mit akarunk pénzé tenni, mondjuk az ingatlanjainkból, vagy az ingóságainkból. Ezt le kell kommunikálni. A második dolog, hogy ami miatt probléma szokott kialakulni, hogy tisztázatlan, hogy a munka megosztásban ki miért felelős, ki vezeti a háztartási könyvelést, hogyan osszuk el azt, hogy kinek mit kell megtennie a háztartásban. Ugye ez nem feltétlen anyagiakra korlátozódik, egyszerűen a házi munka megosztásáról gondoljunk. Tehát ha nem tudjuk ezt átbeszélgetni, nem tudjuk kialakítani ennek a menetrendjét az életünkben, akkor lehet, hogy nap mint nap fölbosszantjuk magunkat azon, amit úgy vártunk volna a másiktól, de ő lehet, hogy nem is tudja. Vagy aztán sokszor elmondtuk neki, de nem hangsúlyoztuk úgy, és nem teremtettünk olyan körülményeket, amikor úgy ő is a szívére tudta volna venni, és felvállalja. És azt mondja, igen, ebben megegyeztünk, ezután így csináljuk, és én fogom ezt elvégezni. Aztán a harmadik dolog, hogy túl nagy a vállalt fizetési kötelezettségek mértéke, így írja. Sok a havi törlesztés, telefondi, áramszámla, tehát hogy nagyon meghaladja a bevételeket a kiadások, bevételeinket a kiadások. De vannak ma nagyon sok olyan család, vagyis van olyan sok család, ami ezek miatt a deviza hitelek miatt, ahol ez most bizony komoly probléma, hogy elérték a bevételeket a kiadások. És hát nem tudom, én vagy próbáltam belegondolni, mivel nagyon sokszor hallani a hírekben, és előbb-utóbb rákényszerültem, hogy gondolkodjak azon, hogy vajon, ha én nekem kellene ezt megélni, mi alapján, hogyan tudnám elviselni, mire tekintenék, hogy el tudjam viselni, hogy nem marad, vagy nagyon kevés marad otthonra. És nagyon össze kell húzni a derékszert. Azért próbálkoztam ezzel, nem mert fenyeget, bár mi is érezzük már a kiadásaink, szóval, hogy kevesebb marad, de ugye sok emberrel találkozom, és nem akarok a levegőbe beszélni, és csak úgy hitegetni embereket, hanem tényleg, hogy lehet ezt megélni? De lehet, hogy itt közöttünk is vannak, akik azt mondhatnák el magukról, hogy hát kevés marad, miután kifizetik a kötelezőt, kevés marad a család élet fenntartására. És ezt tudja-e hordozni a pár? Tudják-e hordozni konfliktusmentesen? Ezért nem egymást marni, egymást ingerelni, egymást bántani és vádolni. Aztán a negyedik dolog, nincs működő háztartási terv, vagy ha van, nem tartják be. A háztartási terv, mikor mire ruházunk be, mikor milyen vállalkozásba fogunk bele. Nincs háztartási terv, nincs átgondolása annak, hogy hogyan gyarapítsuk a családi közösségünket. Hogy mikor költözzünk. Az egyik már menne, a másik még nem. És aztán lehet, hogy nem figyelve oda egymásra, tényleg nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát működő háztartási terv hiánya. Erre van szükség, vagy be nem tartása. Aztán az ötödik dolog, amit itt ír, elhibázott anyagi döntések, elsietett autó, telek, lakásvásárlás, vagy egyéb dolgok. Hogy a férfi vagy a feleség, bár talán ebben mi férfiak inkább vállalkozókedvűek lennénk, hogy nem osztjuk meg a feleségünkkel, a társunkkal azt, hogy milyen kiadásokat lenne szükséges végrehajtani, komolyabbakat, és belefogunk. És a társunk akkor szembesül vele, hogy elköltöttünk pár százezret, vagy félmilliót, vagy még többet, vagy befektettünk valamibe, amikor már hazagurulunk az autóval. Vagy amikor elúszott az a pénz, mert rosszul fektettük be. Ugye? Elég megdöbbentő, hogy ilyen helyzeteket is tudunk teremteni magunknak. Hogy a társunk nélkül ilyen dolgokba fogunk bele, és őt ilyen nehéz, hát megpróbáló helyzetnek tesszük ki, hogy na most kezdjen vele valamit. Tehát az anyagiakkal való bánásmód miatti konfliktusok okaira gondolkodjunk ezen, hogy érintenek bennünket. Aztán, ahogy mondtam, az anyagiaknak hátrébb kell kerülni értékrendünkben, nyilván akkor lehetséges, akkor nyeri el az ember az önfegyelmet ahhoz, hogy az anyagiakkal komolyan bánjon, hogyha hátrébb kerültek az értékrendjében, és a Biblia több helyen is figyelmeztet arra, hogy ne tegyük első helyre, ne tegyük mindenek fölé az anyagiakkal való bírást, az anyagiakkal való gyarapodás kérdését. Ugye figyelmeztet több helyen a Máté evangéliumában Jézus, mikor a 6. fejezetben elmondja azt, hogy a hegyi beszédben, jól ismerjük ezt a részt az aggodalmaskodásról, azt mondja a 31-32. Versben, ne aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek pedig megadatnak néktek. Tehát Jézus maga szólít fel erre embereket, bennünket, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, mit esztek, mit isztok, mivel ruházkodtok. Mindezeket a pogányok kérdezik, a hitetlenek. Az Isten nem félők, nem ismerők. Az Istenben bízni nem tudók kérdezik, hogy hát mivel is ruházkodjunk, mit kell tenni, hol szerezzünk magunknak, hol kapunk munkát. Azok gyötrődnek, aggódnak, félnek, szoronganak, hogy hogyan élhetnek meg ebben a változó világban. Azt mondja, gondoljatok arra, jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. És az úton beszélgettünk Attilával, és előkerült, hogy ők is családi otthon szeretnének váltani, nem tudva, hogy milyen nagy segítséget jelent nekem ez majd ehhez a néhány perchez, amiről most beszélek, hogy leesett nekem is a hirtelen ez a felismerés, hogy gyerekkorunkban eszünkbe jutott valahogy azon aggódjunk, hogy nem lesz ennivalónk, hogy nem lesz majd az asztalon. Eszünkbe jutott az, hogy az utcára kerülünk? Nem, miért nem? Mert a szüleink gondoskodtak rólunk, nem? És ők csak emberi szülők. Ők, most hadd mondjam itt, csak emberi szülők. Igaz, hogy hál' Istennek kötelesség, tudó szüleink voltak valószínűleg mindannyiunknak. Ugye soha meg nem fordult gyermekként a fejünkbe. Az én fiam soha nem aggódott azon, hogy eddig még, hogy nem lesz ennivaló, ha kér. Amikor szükség, amikor megéhezik, amikor eljön az étkezés ide, hogy nem lesz az asztalon semmi. És csak nézzük majd a puszta terítőt. Ugye eszébe se jut egy gyereknek ez a gondolat. Vagy hogy egyszer egyik napra a másikra majd összeomlik úgy az életünk, hogy ki kell költözünk az utcára, hajléktalanokká válunk. Ugye milyen rendkívül módon bíznak bennünk a gyermekeink, és bíztunk mi a szüleinkben, ilyen tekintetben, anyagiak tekintetében. És azt mondja Jézus, hogy hát jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek. Ő képes gondoskodni rólatok. De nincs miért kétségbe essünk. Nincs miért félelmektől gyötörtessünk. Szóval keressétek először az Isten országát, és annak igazságát, és ezek pedig megadatnak nektek. Szóval az ember tanulja meg az anyagiakkal való bánásmódot, és tanulja meg a helyes, a megfelelő helyére tenni az anyagiakért való fáradozását, az anyagiakra való tekintését az életében, mert van, aki képes gondoskodni róla. Tegyük meg a magunk részét, nyilván a mi feladatunk az a munkával keresni a fizetést, a megélhetéshez, de ne aggódjunk afelől, hogy ellehetetlenüljön ne az életünk, hogyha egyszer az Istenre tudtuk bízni magunkat, és a családunkat, a társunkat és a családunkat. Nincs miért aggódnunk. Az Isten képes arra, hogy átlássa azt a szövevényes világot, aminek mi egy kis aprócska kis öltése vagyunk, és valahogy beleillesz ennek a nagy világnak a szövetébe a mi életünket is. Tehát képes arra, hogy ha hozzáfordulunk, gondolkodunk azon, hogy mibe fogjunk bele, mi lenne a jó, hogy lenne a jó itt náluk például, hogy vajon hova kellene költözni, hát itt a munkahely, ott lenne jobb lakni. Az Isten képes arra, hogy vezessen bennünket, és azt megmutassa, hogy erre nem, arra igen. És ott, ahol nem is számítanánk rá esetleg, olyan megoldásokhoz jutunk, olyan otthon találunk magunknak, ami más nem kapott volna meg. Amire emberileg, ha tekintünk, azt mondjuk, mi soha nem érhettük volna el, mert nincs meg a rávalónk. És az Isten mégis utat nyit. Tehát jó ezen elgondolkodni, hogy ennél jobban nem lehet biztosítani az anyagi életünket, az anyagi természetű létünket, mint hogy az Istenre bízzuk magunkat. Nem lehet. Ha az Istent kérdezzük, ő válaszol. Ha az Istenre bízzuk magunkat, akkor ő meg fogja tenni azt, hogy elfelejtett velünk, vagy eszünkbe se enged jutni bizonyos ötleteket, terveket, elképzeléseket. Ugye az ember belefog valamibe, és összegyűjt hozzá 66 ötletet. És 37 érvet, amellett, ami számára a legszimpatikusabb. És ez az emberi terv. És ötletek sokassága. És hát nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy akárhogy átbogaráztátok a terveiteket, végül mindig azt mondtátok, hogy de fogalmam sincs, melyiket válaszom. Ez ezért látszik jónak, az azért látszik, amaz, más szempontból. Milyen jó dolog, mikor azt mondhatjuk, hogy majd az Isten megoldja. Majd ő megnyitja azt az egyetlen utat, ami számunkra jó lesz. És az a döntés születik meg az életünk felett, ami mindannyiunkat boldoggá fog tenni, és a későbbiekben hálás lesz a szívünk. Tehát én úgy gondolom, annál jobb nincs, mint amikor az embert az Isten ebben is, ezen a téren is tudja vezetni. Számunkra nagyon fontos dolog az anyagi világban élés, nem? Az anyagiakkal való bánás, az anyagiakkal való élés. Nagyon fontos dolog. A legtöbb emberek körül forog. Ettől megszabadulni, az már fél üdvösség. Komolyan, szóval e fölött nem aggodalmaskodni, az már egy rendkívüli ajándék. A hitnek egy rendkívüli kegyelmi állapota. Az anyagiakról nem aggodalmaskodni. Pál apostol azt írja a Timóteushoz írt levélben, a 6. fejezetben, hogy minden rossz gyökere a pénzszerelme. Az emberek valahogy hajlamosak vagyunk arra, hogy kötődjünk ehhez az anyagi világhoz. Hogy abba keressük az életünk megoldását, hogy bírjunk valamennyivel. Legalább valamicskével. Nem? Voltatok ma ilyen helyzetben, hogy teljesen leürült a kassa. Mi is, hál' Isten, nem sokszor, de akkor nagyon kiderült, hogy milyen gyenge vagyok. Szóval, hogy az ember egészen jó létbiztonságban érzi magát, amíg van néhány forint a tartalékban. Hogy azért a hónap végén túl leszünk, és nem is kell gondolni a hónap végére. Egész jó úgy élni, hogy nekem nincs hónap vége. Nem azt mondom, hogy mindig hónap eleje van, mert én is csak havonta egyszer kapok fizetést, nem hetente, de hogy sose fontos, hogy hónap vége van, vagy eleje van. És amíg így élünk, addig egészen rugalmasak vagyunk. Egészen komfortosan érezzük magunkat ebben a világban. De figyeljük meg magunkat, amikor oda kell figyelni az összegre, hogy még mennyi van. Amikor már csak annyi marad, hogy éppen át kell lendülni a fizetés előtti napokon. Amikor nagyon be kell osztani, vagy amikor már kénytelenek vagyunk kérni. Milyen érzéssel éljük meg? Vajon mennyire tud akkor jelen lenni az Istenben való hit és bizalom a lelkünkben? Nagyon fontos dolog, amit az apostol mond, minden rossz gyökere a pénz szerelme, hogy átszegezzük magunkat a pénzben, a vagyonban való bizakodással, hogy szinte megfeszítjük magunkat, és lehetetlenné tesszük a magunk számára azt, hogy ténylegesen Istenre bízva, Istenben való hittel, megszabadulva ezektől éljük az életünket. Én nem azt mondom, hogy feltétlen csak Istenbe vetett hittel lehet az anyagi függetlenséget, az anyagiaktól való megkötözöttségből való függetlenséggel élni, de hogy nagyon sokat segít, és a tényleges megoldás ez lehet, azt tapasztalom, és abban biztos vagyok. Szóval aztán más igék is hangsúlyozzák ezt, hogy mi ne a világ szeretetének éljünk, János apostol az első levelében, hogy ne a világ szeretetét választjuk magunknak, ne az itteni dolgok vonzásában, varázslatában, bűvöletében éljünk, magával fog ragadni bennünket a világ. Meg rá fog nevelni bennünket, hogy fogyasszunk, költsünk, és akkor többet dolgozva, és még többet veszítve éljük az életünket elég, hát szerencsétlen módon. Meg kell tudnunk tanulni a feladatainkat, az időnket, a pénzüket megfelelően elosztani, és ezek elosztását rendszeresen megbeszélni egymással. Hogyha megharcoljuk magunkban azt, hogy mi nekünk az anyagiak tényleg nem szabad, hogy az első helyen legyenek. Tényleg értelmetlen fölőrli a figyelmünket, az idegrendszerünket és a kapcsolatunkat is. Hogyha meg tudjuk harcolni, akkor könnyű lesz leülni egymás mellé és azt mondani, hogy igen, nézzük csak, mik a feladataink, mik a napi teendőink, mit jelent beosztani a pénzt, mennyi a bevétel, mire muszáj a kiadás, hogyan osszuk be az időnket, még erről is fontos beszélgetni egymással. Rendszeresen meg kell beszélni ezeket. Lehet költségvetésünk, nem kell szégyelni, főleg férfiaknak mondom, megosztani a feleségünkkel a kasszát, legalábbis nem feltétlenül a tartalmát, csak legalább annyit, hogy mennyi van benne, és hogy tanácsot kérni, vagy együtt leülve vele átbeszélni, hogy most mennyit kellene abból tartalékolni, mennyit szabad elkölteni, a fölött, amit kötelező elköltenünk, csekkekre és egyebekre. Tehát gondolkodjunk közösen, beszélgessünk erről közösen. Az ember néha olyan kényelmetlennek érzi, hogy ezzel együtt foglalkozzunk. Legalábbis nekem szoknom kellett, hogy Adriennek erre jobban rálátása legyen. Mondjuk abszolút pénztől független ember, neki teljesen mindegy, hogy van vagy nincs, szerencsés alkat, és sosem, de néha úgy rákérdez, néha úgy rákérdezett, és néha úgy óvott, intett, hogy inkább ne adjunk ki erre, inkább tartalékoljunk, gyermekeink vannak, most inkább erre költsük el. Szóval olyan jó volt ezt látni és megélni vele, hogy nem tolakodik, hogy már pedig lenni, én is jelen vagyok, de mindig szemmel tartott valahogy. Mindig azért odafigyelt. Nem csinált belőle problémát, hogy én az autónkat totálra törtem, és ki kellett cserélni és venni másikat. Én meg mikor eltörte a lapátot, ami 150 forint, én morogtam neki, hogy mert nálunk így, meg úgy, hogy ez szégyenletes, nem? Most már előttetek merem szégyelni magam. De hogy ugye döbbenetes, mennyire kiegyensúlyozatlan tud lenni két ember egy házasságban. Ez soha nem az érdekelte, hogy mibe kerül, hanem megfontoltam eléggé, átgondoltam eléggé, és ha kell, esélyt adok-e arra, hogy az ő véleménye is befolyásolhassa a költekezést, a döntést, a költekezés felől. Nagyon jó volt ebből tanulni, segített tényleg az aggodalmaskodás. Én nagyon adakozó fajta vagyok, de érdekes, nagyon tudok aggodalmaskodni afelől, hogy egyébként mennyim van, vagy hogy van. Sokat segített az ő higgadtsága és bölcsessége. Én nekem férfiként nem volt, nincs akkor előrelátó képességem, de lehet, hogy másoknál is így van ez. Én úgy szeretek rendszerezni, meg rendbe rakni dolgokat, de nagyon, én nem tudom, mondom ezt, még tényleg nem kérdeztem meg senkitől, azt hiszem. Lehet, hogy nekünk nagy szükségünk van arra, hogy a feleségünk, aki valahogy távolabb lát, távolabb szoktak látni a nők, hogy az ő tanácsuk igazgasson bennünket, hogy tényleg érdemes-e most elkölteni pénzt, vagy majd később kell. Figyeljünk oda a társunkra, kérdezzük meg, beszéljük meg vele, és gondolkodjunk együtt vele. Több szempontból hasznos lesz. Valószínűleg a döntéseinket pozitívan fogja befolyásolni, és a kapcsolatunkat is nagyon pozitívan fogja befolyásolni. Tehát nem szabad egy bizonyos összegnél többet, és ezt ki fogjuk tapasztalni, hogy a másik másikat meddig nem sérti, meddig nem háborítja fel, ha én csak úgy kiveszek a közös kasszából, már ahol természetesen megvalósulhatott a közös kassa. Ugye a nagy probléma az, nagy gond az, hogyha egyikünk jobban bánik a pénzen, másikunk kevésbé. Van egy kedves barátom Debrecenben, egy házaspár, ott a férj nagyon takarékos, mondhatnám, az a Harpagon takarékosságával bíró ember. A feleség pedig képtelen 2 forintot beosztani. És hát ugye ő tisztességes férként először gazdálkodott, de ugye a feleségének nem tetszett, nagyon szolíd asszony egyébként, rendkívül szelíd szavú és félénk teremtés. Nem tetszett, mert hát ugye fájt neki, hogy erre se szabad költeni, meg arra se szabad költeni, ott a gyerek, ugye kéne legalább egy fél darab ceruza, hát legalább azt vegyük meg neki, ha nem is egy egész ceruzát, de egy felet. És hát egy idő után a férj megsokalta, és azt mondta, na jó, akkor te kezeld a kasszát. Tartott 2 hónapig, és fölborult minden, és visszavette a kasszát. De azért közösen tanultak belőle, ahogy mesélték. Szóval ő is megtanult bölcsebben, körültekintőbben a család szükségleteire nézve hát beosztani, és a feleség is belátta azt, hogy ha ő csinálná, az valószínűleg a évvégét nem érnék meg. Tehát nem lenne érdemes folytatni. Előbb-utóbb ugye kitapogatjuk, hogy melyikünk alkalmasabb, melyikünk ügyesebb ebben, de mindig együtt csináljuk. És törekedjünk arra, hogy tényleg közös kassa legyen. Törekedjünk arra, hogy elnyerjük egymás bizalmát abban, ha valahol így úgy alakulna, hogy kicsit széthúz a költségvetés, vagyis a tőke. Hogy itt is van valamennyi, ott is van valamennyi. E tiéd a családi pótlék, az enyém a fizetés. Valahogy, hogy széthúz, akkor törekedjünk arra, hogy elnyerjük egymás bizalmát a pénzkezelésben. Elnyerhessük egymás bizalmát, hogy rám tudja bízni a másik, vagy én rá tudom bízni a másikra, mert látja, hogy helytállóak a döntéseim, a költekezéseim, a költségvetés kialakítása. Még talán annyit tennék hozzá ehhez a részhez, hogy az anyagiakkal való bánásmód, az anyagi életünk, az egész berendezése, ingó és ingatlan természetű dolgaink összefüggésében, hadd említsek még valamit. Szerintem egy családi gazdaság akkor működik jól, hogyha marad azokra is, akik nem a családban élnek. Hogyha szét tudunk tekinteni a tágabb környezetünkben. Először nyilván a föl és lemenők felé, tehát én elképzelhetetlennek tartok olyat, hogy ha az én hugomék valamiben szűkölködnek, ne venném figyelembe, és ne beszélnénk meg Adrienne, hogy mennyit tudunk nekik adni. Vissza nem térítendő, egyszeri, vissza nem térítendő kölcsönt. Aztán majd megint egy egyszerit. De viszont ugyanígy. Szóval ez teljesen természetes kell legyen, hogy emberek, akik szeretett kapcsolatot tartanak egymással, azok valahol törődjenek, figyelnek egymásra. És mi, akik családi közösségben élünk, valahogy nézzünk kifelé is, hogy kik vannak körülöttünk. És aztán a családon túl lássuk meg a rászoruló embereket. A baráti körben, a munkatársi körben, az utcában. És Jézus azt mondja, ugye figyeljetek, mit mond. Azt mondja, hogyha lakomát készítesz, mert van rávalód, akkor ne azokat hív meg, akik visszatudnak téged hívni, hanem hív meg a csonkabonkákat, a szegényt, a nyomorultat, az éhezőt. Próbálta már valaki? Ugye hívjuk meg azokat az egyszerű embereket, akiknek még a szagát is nehéz elviselni néha, és vagy most nem feltétlenül azt mondja, ültessük a vasárnapi ebédhez, de legyenek olyan embereink, akik valamennyire számíthatnak ránk. Engem jó néhány ilyen becsapott, de egy valamiről mindig biztosítottam őket. Ha annyira éheznek, hogy majdnem éjjel halnak, mindig jöhetnek hozzánk. Pénzt már nem fogok nekik adni, mert már lenyúltak pár forinttal, de egy tál ételért mindig jöhetnek hozzánk, és jönnek is rendszeresen, többen is, többfélék. Vagy más, ha embereket látunk, hogy nincs mondjuk térre fűtésre valójuk, fára, szénre, és nekünk meg van tartalékunk, akkor nem szégyelni való lenne, hogy azt nézzük, hogy nekünk a tartalékolása fontos, és azt a tartalék alapot bővíteni fontos. Miközben tudunk egy ember iszonyú helyzetéről. Mondjuk az mi életünkben volt egy olyan szituáció, hogy egy 6 gyerekes család, ahol a férfi is inkább kivesz, mint betenne a családi kasszába. Tehát a 7. is. És az asszony munkanélküli. És jön a tél, és nincs fűtésre való. És az ember tud róla, nem csak mi, mások is. Hát ugye nem lenne könnyű feldolgozni azt, hogy nekünk, mi úgy megyünk a karácsonynak, hogy van még 150 000 forint a bankszámlánkon, ő nekik meg még se karácsonyendekre, se fűtésre nincs. De ti is gondolom úgy oldanátok meg a helyzetet, ahogy mi próbáltuk megoldani. Tehát figyeljünk erre, ne zárjuk ki a környezetünket a vagyonkezelésünkből. Ez fontos dolog. Azt írja a Biblia valahol az Ószövetségben, hogy az ilyenekért áld meg titeket az Úr. Szóval amikor az ember megszánja az elesettet, a szegényt a szűkebb vagy tágabb környezetében, akkor lényegében áldást nyer, áldást vesz magára. És ott szaporodik meg, amikor nem számít. Én többször jártam úgy, magam se tudva, hogy nekem a legjobb bankáraim a nyomorult szegények voltak. Kértek kölcsön 10 000-eket, volt úgy, hogy 100 000-et is meghaladt, és hát kölcsön kérték, én bizonyos értelemben számítottam rá, hogy visszaadják, de húzódott, és ezért csak mi is nagyon szorult helyzetbe kerültünk. És ezek az emberek visszaadták a pénzt, és átsegítettek egy autóvásárláson, és 2-szer fordult elő ilyen. Nem is tudtam, hogy ez a legjobb felhalmozása a pénznek, hogy másoknak odaadom. Ugye, hogy, és akkor jön vissza, ez az, amit mondtam, hogy Isten úgy fűzi a szálakat, akkor jön vissza, amikor én vagyok szorult helyzetben. Ha magamnál maradt volna, tudjátok, mi lett volna. Tehát elköltöttük volna, mert azért szükségünk van nekünk is. Tehát nem tud felhalmozódni 100 000-ek, de van egy kis, hogy mondják, milyen tőke, mozgó tőke, amit úgy tudunk lebegtetni. És van, amikor ez is úgy leapad, mert valamiért úgy érezzük, el kell költeni magunkra. De milyen jó, mikor nem merítjük ki, nem úgy merítjük ki, hogy csak a magunkra költöttük el, hanem másutt is van. És az Isten akkor rendeli vissza, amikor szükségünk van rá. Még az apával, anyával és a gyerekekkel kapcsolatosan a végén, ugye, mert itt arra is volt hogy szó, hogy szolgált a családban. Gyorsan hadd említsek meg néhány dolgot. Ugye az apa feladata az, hogy az otthon kincsének a gazdája legyen. Írja az a könyv, amely a Boldog Otthon címet viseli. Az otthon kincsének a gazdája. Nagyon jó kifejezés. Ebben minden benne van, a javak is, a jellemek is, a személyek is, azok lelki élete is, minden. Az otthon kincsének a gazdája. Feladata, hogy a feleségek és feleség és a gyermekek javát szolgálja, magatartásával, hite gyakorlásával, a család fenntartásáért vállalt munkájával, őket szolgálja. A feleség felé nagyon fontos, hogy kifejezze a megbecsülését, ugye így szolgál neki. Nem főz meg helyette, meg egyebek, de azzal szolgál a feleségének, hogyha kifejezi, hogy megbecsüli a fáradozásaiért. A fáradhatatlan fáradozásaiért, amit évekig, évtizedekig képes csinálni egy nő egy családért, zokszó nélkül sokszor, ezért kifejezi a megbecsülését, a köszönömmel, az odafigyeléssel, a néha alkalmankénti segítségnyújtással, a bátorító szavakkal, kifejezi, hogy értékeli az erőfeszítéseit, amit a családért tesz. Ez fontos. Így gazdálkodik ezzel a kincsével, akit feleségnek, anyának lehet nevezni. A gyerekek felé pedig úgy szolgálhat, nem csupán annyival, hogy megveszi nekik az aktuális új cuccokat, hanem hogy támogatja őket a problémáikban, a terveikben, segít nekik abban, hogy irányt mutat, tanácsolja őket. Emlékszem, mikor kis Trabant kombink volt, és szűkölködtünk benne ott, még akkor egy nagy lányunk volt, és gyakran utaztunk Pécsről Győrbe, és vissza. Mindig úgy előre hajolt ez a 11-12 éves kislányod a vállamhoz, és egész úton azt kérdezgette, hogy apa, majd akkor én hova menjek tanulni, mi legyen, mit csináljak, mi lesz belőlem, és hogy az évek során meg kell értsem, hogy ezeknek a gyerekeknek nagyon fontos, hogy mi tudjunk valami útirányt mutatni. Hogy ismerjük ki őket úgy, hogy aztán jó tanácsokat adhassunk. Ne úgy járjanak, hogy eljön 14 éves koruk a pályaválasztás, és mindenkire számíthatnak, csak ránk nem. Csak mi nem tudjuk azt mondani, hogy nézd, ilyen alkat vagy, ilyen képességekkel bírsz, talán ezt a területet kell megcélozzad. 14 éves korukra a gyerekeinknek tanácsot kell adjunk. Ilyen téren is. Tehát bírjunk azzal a képességgel, hogy felmérjük a gyermekeinket. Mi, férfiak és apák, most magunkról beszélek, vagyis hát a hozzám hasonlóakról. Aztán feltétlen fontos, hogy a gyerekeinkkel megértő módon bánjunk. Ne a bírálat, ahogy korábban már ezt mondtam, lelkületével, hanem a megértéssel, a befogadással. Nagyon sok minden jó képesség kell az apai feladatok, a családfői feladatok elvégzéséhez. Nagyon sok minden, de most már nem is szeretném sorolni, csak valahogy ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot hangsúlyozni, hogy a férfinak meg kell értse, hogy számára a legértékesebb hely a Földön a saját otthona, a saját családja. Az úton Attilával beszélgettünk a sorrendről. Ugye elmondta a héten, hogy kicsit a munkahely nagyobb teret foglalt el hirtelen, mert komoly kihívás számára. A helyes sorrend a következő. Első helyen van az életünkben Isten, második helyen a feleségünk, vagy a férjünk, tehát a társunk, harmadik helyen a gyermekeink, a negyedik helyen a hivatásunk, munkánk. Ez a helyes sorrend. Ezt nem lehet megváltoztatni. Vagyis meg lehet változtatni, de nem érdemes. Ez a sorrend. Isten, társam, gyermekeim, és aztán a hivatásom. Hát gondoljátok el, hányszor felrúgja ezt az ember, ugye? Hányféleképpen. Amit hangsúlyoznék a férjeknek, ez, hogy a legkiváltságosabb hely, a legfontosabb hely legyen számára, a legmegkülönböztetett hely legyen számára a saját otthona. És mivel, ha annak tudja tekinteni, azon kell a legtöbbet gondolkodjon, hogy mit tehet azért, hogy a többiek is úgy érezzék, hogy ő így gondolkodik erről a helyről. Hogy számára ez a legfontosabb hely. Azon kell töprengjen, és azért kell erőfeszítéseket tegyen, úgy kell viselkedjen, úgy kell vállalkozásokat véghez vigyen, úgy kell törődjön velük, hogy azt érezzék, hogy igen, az apánk számára, a férjünk számára nincs értékesebb hely ennél az otthonnál. Neki mindent megér, mindent vállal, mindent megtesz értünk. Ide kell a legtöbbet, az élete legjavát befektetnie. Ebbe a helybe, az apának. Erre a helyre. Egy kedves emlékem egy olvasmányból a Gyökösi Feri bácsitól. Gyökösi Feri bácsi, ugye? Endre bácsi, Gyökösi Endre és a Pálegyi Feri. Bandi bácsi, igen. Én még Gyökösi Endrének ismertem, még úgy jártam az előadásaira. De aztán Bandi bácsi lett, csak ugye ez azt jelenti, hogy én is öreg vagyok. Amikor egyik könyvében ezt olvastam, egy történetet a japán férfiakról, hogy amikor a japán férfi hazamegy, akkor átöltözik, mint a magyar férfi is. És felveszi a szép ruháját. Nem mint a magyar férfi. Felveszi a szép ruháját, és kifejezi ezzel azt, hogy ő megtiszteli a helyet, ahova bement. Kifejezi azt, hogy szinte ünnepi ruhába öltözve, hogy számára ünnep otthon lenni. Na férfiak, mit válaszolnátok, ha most szabadna? Számukra ünnep otthon lenni. Köszönöm szépen, akkor már néhányan leszünk. És remélem így is csináljuk, a többiek is ezt fogják mondani. A számukra ünnep otthon lenni. Felveszik a szép ruhát, nem mint a magyar férfiak, a acukát, meg a koszosat, büdöset, egyebet. Meg úgy kivetköznek maguk, vagy éppen kivetköznek magukból, ugye? Tehát gondoljunk erre, és kövessük ebben őket. Aztán a feleség, akinek a rendkívül fontos feladata a család háztartásának a fenntartása, de azon túl a férje, a gyermekei jellemének a formálása is. A befolyásával az anya formálja erősebben a gyermekei jellemét, nem az apa. Az anya az, akinek a magatartása leginkább hat a gyermekei későbbi jellemére. Ezt nagyon meg kell gondolni, nagyon meg kell fontolni. Az anyának úgy gondolom komolyan kell törekednie, főleg egy megbecsült férj mellett arra, hogy méltó társa legyen férjének. A férj törekvései mellett méltó társ legyen, hogy csatlakozva hozzá azt a bizonyos közös célt együtt, összefogással tényleg elérhessék. Tényleg az otthonukat szépé, gazdaggá tudják tenni. Az ő hivatása, az ő feladatai rendkívül sok türelmet kívánnak, nagy alkalmazkodó képességet, nagyon sok kitartást igényel tőlük. Ő ezekkel tudja kifejezni azt, ezzel a hozzáállásával tudja kifejezni azt, hogy a családja, az otthona számára is értékes hely, fontos hely, első hely ebben a világban. A gyerekek, mi a helyzet a gyerekeinkkel? Mert én úgy gondolom, a gyerekek szerepe is megvan a családért végzett szolgálatban, a családi közösség megélésében. A gyerekek feladata először kisebb korukban nyilván az, hogy megtanulják az engedelmességet a szüleiknek, de aztán, hogy eltanulják tőlük a kötelességek szeretetét. Erre taníthatják őket a szülők, és a gyermekeket segíteni kell, hogy kedves legyen számukra a kötelességek vállalása. Fontos, hogy erre késztessük őket. Tanítsuk meg őket tisztelni a felnőttet és bennünket, és tanítsuk meg őket engedelmeskedni nekünk. Ne csak az iskolai feladatok legyenek fontosak számukra, hanem legyen fontos az, amit a szülő szab ki feladatot számukra. Segítsük őket, hogy hogy az otthonban ők is értéket lássanak, a maguk tevékenységével is hozzátegyenek az otthon gazdagodásához, az otthon meg gyarapodásához és fejlődéshez. Tanítsuk meg őket is a pénz az anyagiak tiszteletére, az azzal való helyes bánásmódra. Talán ennyi így, de ez csak gondolom ilyen ébrezgető hatású lehet, így este felé még inkább. Viszont adok egy-két kérdőívet, amit szeretném majd, ha vagy este, vagy holnap reggel, vagy majd odahaza kitöltenétek, átgondolnátok, és segíthetne abban, hogy a családnak ezt az érzékeny területét, mert én úgy gondolom, ezek érzékeny, ez egy érzékeny terület, a gazdálkodni tudás és az egymásnak szolgálni tudás. Gondoljuk át, és ültessük le egymást, és beszélgessünk, főleg ott, ahol ez nem volt gyakorlat. Beszélgessünk egymással. Amen.